Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök. Azt szeretném megkérdezni, hogy hány gyerek is van? Tegyék fel a kezüket. Igen, köszönöm szépen. Nektek egy történetet szeretnék olvasni. A Sámuel második könyvéből, 12. fejezetből. Azt olvasom itt, hogy elküld azért az Úr Dávidhoz Nátán profétát, aki bemenvén hozzá mondané ki. Két ember volt egy városban, ez egyik gazdag, a másik szegény. A gazdagnak felette sok juhai és ökrei voltak, a szegénynek pedig semmies nem volt egyéb egy kis nőstény báránykájánál, amelyet vett és táplált és felnövekedett nála gyermekeivel együtt, saját falatjából evett és poharából ivott és keblén aludt, és Niki olyan volt, mint egy lánya. Mikor pedig utazó vendége érkezett a gazdagnak, sajnált az ő ökrei és juhai közül hozatni, hogy vendégnek ételt készítsen belőle, aki hozzáment, hanem elvette a szegénytől az ő bárányát, és azt főzette meg a vendégének, aki hozzáment. Milyen érzések vannak bennetek, amikor ezt úgy elolvasom, hogy milyen volt ez az ember, és ez a történet maga, ami igazából nem történet, mert a proféta kitalálta, de akár mindenkivel megtörténhet. Milyen érzések vannak bennetek? És az idősebbekben is. Egy fölháborodás. Hogy tehetett ilyet? És nézzük meg azt is egy picit közelebbről, hogy mit jelentett az egyik embernek, meg a másik embernek ez a kis lény, ez a kis bárány. Nem tudom, simogattatok meg kis bárányt? Egyáltalán bárányt? Kutyát, macskát? Azt már igen, ugye? A báránynak egész érdekes tapintása van, nem hasonlítható semmi máshoz. Lehet érezni, hogy puha, látni rajta, hogy aranyos, szelíd, kedves, és ezzel történik meg az a kegyetlenség, hogy a gazdag elveszi és leöli az utazó vendégének. És nem is akármilyen bárány volt ez, hanem azt olvastam, hogy családtagként kezelték ezt a kis állatot. És nem csak, hogy a gyerekek játszottak vele, hanem a családfő, az, aki azt mondja a Biblia, hogy nevekedett nála gyermekeivel együtt, saját falatjából evett és poharából ivott. Én, ha a lányom hozzányúl a macskához, vagy az egérhez, mert két kis egere van neki, akkor mondom, hogy azonnal kezet mosni. És itt pedig azt mondja a Biblia, hogy olyan szoros kötelék volt a család és a bárányka között, hogy a poharából ivott és a falatjából evett. Amikor meghallotta Dávid ezt a történetet, akkor olvasom tovább ezt a részt, a király. Akkor felgerjedt Dávidnak haragja az ember ellen, és mondta Nátánnak: él az Úr, hogy halálnak fia az az ember, aki ezt cselekedte. Ti vajon mivel büntetnétek ezt a gazdag embert, akinek nagyon sok báránya, nagyon sok birkája, ökre, tevéje, szamara, tehene, mindene volt? Mivel lehetne büntetni? Tessé? Én úgy gondolom, hogy hát egyet kellene, hogy értsünk Dáviddal, hogy valóban ilyen körülmények között halálnak fia az ember. Ha majd, nem tudom, jársz iskolába már? Még nem. Akkor fogod majd tanulni, és az idősebbek talán még emlékeznek rá, hogy Könyves Kálmán idejében volt az, hogy ha valaki csak egy tyúkot is lopott, akkor az vagy a kézlevágással volt büntetve, vagy pedig az életével kellett fizetnie érte. Ezzel visszaszorították ezt a bűnt, de most mai szemmel látjuk, hogy nagyon szigorú ez a dolog. De mégis azért, ha a mai világban is előfordulnak hasonló dolgok. Nem tudom, hogy óvodába jársz-e? Igen. Ott szoktatok veszekedni játékon? Egyik? Nem? Jaj, de jó. Mert mindenben voltak ilyenek, hogy elvenni a másiktól a játékát. És az hasonló dolog, amit esetleg elvisz az óvodába, az iskolába, kedvenc játékát, azt elvenni a másiktól, az hasonló csoportba sorolható, mint ez, hogy a báránykát elvenni. És úgy gondolom, hogy az is büntetést érdemelne, hogyha egyik gyerek elveszi a másiktól, ami nem az övé, és a másiknak úgy olyan, mint egy báránykája volna. Ha ezt nem tesszük meg, vagy nem teszitek meg, akkor tulajdonképpen csak ha a bűn oldaláról nézzük, akkor egy olyan szintre jut az ember, egy semleges állapotba. Sem jó, sem rossz. De mivel lehetne jobbnak lenni? Nézzük meg azt, hogy mit csinált ez a gazdag ember? Elvett egy bárányt. És mi lett volna jó, hogyha ez a gazdag ember adta volna a bárányt ennek a szegény embernek? Én úgy gondolom, hogy amit elvihettek magatoknak, ebből a történetből az, hogy nem elvenni kellene másiktól. És nem csak tárgyakat lehet elvenni másoktól, hanem el lehet venni a jókedvét, a szeretetét, a kedvességét, és ezt át lehet változtatni haraggá, meg mindenféle rosszá. De hogyha az ember jobb szeretne lenni, és nem csak egy semleges állapotban lenni, hogy én ugyan nem veszek el semmit sem másoktól, de lehetne egy jobb, hogy milyen volt a bárány. Fehér, puha, kedves, jó, szeretnivaló. Ha az ember ilyet ad a másiknak, akkor biztos, hogy nem esik bele ebbe a hibába, mint a gazdag ember. Hát ennyi lett volna az, amit remélem, hogy meg is értettetek, és meg is tudtok tartani a további jövőben. Én egy más témára szeretnék rátérni. A két helyről szeretnék alapigét olvasni. A Jelenések könyve 13. fejezet 3. versét, 12. versét, majd Máté evangéliumából, evangélium a 25. fejezetéből. Ezt találjuk itt. És látám, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel megsebesítetett, de az ő halálos sebe meggyógyítaték, és csodálván az egész föld követi a fenevadat. És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult. És akkor még a Máté evangélium a 25. fejezetéből szeretnék olvasni az 5. verset. Itt azokról a lányokról van szó, akik várták a vőlegényt. Későn pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadtak és aludtak. Nem tudom, hogy ebből már sejtetek-e azt, hogy mi lenne a mai beszélgetésnek, vagy inkább gondolkozásnak az a címe. Én úgy azt a címet adnám neki egy szóval, hogy ébresztő. És megmondom azt is, hogy miért. Ha végigértünk, akkor látni fogjuk azt, hogy milyen állapotban van most a közösség. Hát én úgy gondolom, hogy nem csak itt Fehérvárcsurgon, országos szinten, hanem az egész világon milyen állapotban van. Hát ha arról gondolkozunk, hogy kik is vagyunk igazából, akkor el kell, hogy mondjuk azt, hogy adventisták vagyunk, és az azt jelenti, hogy várjuk Jézus második eljövetelét. Sokan ezt úgy gondolják, és a Máté evangéliumában is azt találjuk, hogy Isten országának ez az evangélium hirdetődik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég, ami soknak nem vég, hanem éppen kezdete lesz valaminek, és az, hogy Jézus eljön. És mekkora feladat áll előttünk, ha így gondolkozunk? Még szeretnék ehhez a Máté Evangélium 28.19-et felolvasni. Tehát itt mekkora az a feladat? Tehát az, hogy egész világon hirdetetik az evangélium, és a 28. fejezet 19. versében is azt látjuk, hogy elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tehát egy világméretre kiterjedő üzenetnek kell kiteljesednie a közeljövőben. Mik az ezzel kapcsolatos eredményei a közösségnek, vagy inkább úgy mondanám, hogy mi az ezzel kapcsolatos eredményeink, és itt mindenkit, magunkat, tehát egy szemét is lehetne érteni. Én úgy gondolom, vagyis legalábbis úgy láttam, hogy a létszámunk az 1975-ös eseményekhez képest, amire kapcsolatban ez a körlevél is elhangzott, nem igen változott. Körülbelül stagnál a létszám. Miért változatlan? A következőkben a tüneteket szeretném felállítani, vagy elmondani, és talán egy picit a diagnózis, vagyis a diagnózis felállítani, és utána pedig egy picit a terápiára is, de arra igazából nincsen olyan gondolatom, ami átütő lehetne. És az egész azért jutott eszembe, mert van egy TV csatorna, ahol vannak ilyen műsorok, aminek az a címe, hogy túlélési praktikák. Az emberek készülnek a világ végére. Több cikk van, amit én kinyomtattam, elhoztam. Ezekből néhányat szeretnék csak idézni, néhányat. Ennek az elsőnek az, hogy világvége láz a világon. Sokat sejtető, itt még a mai naptár volt, amit sikeresen túléltünk, és ezért is mondhatja a világ azt, hogy hát minden azonképpen volt, és ezután is úgy lesz, hiszen hány világvége várást túléltünk már a 2000-es év, meg most az a 2012-es év. Az emberek készülődnek, és figyelik azokat a jeleket, amik jönnek, természeti dolgokra tudnak csak összpontosítani. A Bibliát azt, mivel nem ismerik, azzal nem tudnak foglalkozni. De nagyon sok olyan dolgot felemlíthetnénk, amitől tartanak az emberek, hogy egy világméretű katasztrófát fognak okozni, ami tulajdonképpen az ő gondolkozásukban azt jelenti, hogy világvége. Van például ilyen jelenség, hogy pólusváltás. Azt írja az egyik cikk, hogy a mágneses tér folyamatosan csökken. Ez azért is nagyon fontos, mert például a csontszövet stabilitását nagyban befolyásolja a mágneses tér erőssége. Ha tehát csökken a tér, gyakoribb lesz a csontritkulás. Lassan kezd érthetővé válni, hogy miért szenved sok kisgyerek csontritkulástól. És lehetne tovább sorolni. Azt mondja ez a cikk, hogy a Föld mágneses ereje csökken az elmúlt 200 évben, körülbelül 10%-kal, 1000 évvel ezelőtt másfél szerese volt a mai értéknek. A legfontosabb azonban az a hatás, amit a geomágneses mezők gyakorolnak az emberi tudatra. Az első orosz asztronauták, akik 2 hétnél több ideig tartózkodtak az űrben, azaz a földi rezgéseket nem érezték, egyszerűen megőrültek. Azóta mind az orosz, mind az amerikai űrhajósok mesterségesen gerjesztett Schumann hullámok hatókörében élnek az űrben. Amikor a geomágneses mezők értéke nulla, az emberi agyban tárolt információ megszűnik létezni. Ennek vannak tények, tényértékű hírértéke, de van olyan, amit nem tudom, hogy tényleg megszűnne-e az emberi agyban tárolt információ, hogyha nem volna ez a geomágneses hullám. Természetesen ez lassú folyamat, a Földnek a mágneses tere az nagyon sok időt venne igénybe, hogy nullára csökkenne. A következő, amitől félnek az emberek, napkitörés. 2013-ra erre az évre mondják azt, hogy napkitörések várhatók. Az 1700-as évek vége felé volt egy nagyon nagy napkitörés, amikor már voltak távírók, és akkor a távírók oszlopokról a vezetékek leolvadtak, és volt néhány kezelő is, aki meghalt. 2000, ez azért van, mert a mágneses tér, ahogy változik, az a minden vezetőanyagban, fémekben, magunkban is áramot indukál, és ki tudja, milyen hatása van. 2013-at az őrjöngő nap évének titulálják. Vannak emberek, akik nem olvasták a Bibliát, és készülnek a világ végére, hát egy beton gömböt építenek, aminek a térfogata és a súlya úgy van meghatározva, hogy a faj súlya kisebb legyen, mint a víz. Tehát akkor bármi jönne, akkor ez a gömb ezt tud úszni. Nagyon sok pénzt áldoznak rá az emberekhez, nem is tudom, hogy mennyi volt. Természetesen ettől nem kell férni Isten ígérete szerint, hogy az egész világot elpusztítaná egy vízözön. De az emberek félnek a globális felmelegedéstől, tengerszint emelkedés, népvándorlás, energiaválság, gazdasági válság, járványok, ezek mind ott vannak az emberek előtt. És az emberek nem csak hallgatják ezeket és rémüldöznek, hanem tesznek is azért valamit a maguk módján, a maguk ismeretei szerint, hogy ezeket túl tudják élni. Elég hosszú a felsorolás, de talán nem fogom mindet végigmondani, de például az emberek fölkészülnek arra, hogy az egyik család azt teszi, hogy konténerekből, egy acél konténerekből, amit Magyarországon is láthatunk ilyet, kamionokon szokott lenni, ebből építettek maguknak egy kis erődítményt, több emelet magas, és négyszögben helyezkedik el, belül van egy kis terület, amit közre fog. Belül van egy kis művelhető terület, tudnak a kút, tehát ami bent van kút, abból vizet meríteni. Van energiaellátásuk, és úgy főznek, hogy nem csak a maguk számára, annak a két főnek, ők már nyugdíjasok, hanem még több embernek, és ezeket mind konzerv formájában letárolják, és ez körülbelül 20 tonna élelmiszert tudtak már így eltárolni. Arra is fölkészültek, hogyha menekülésre kellene fogniuk, akkor egy kis alagúton ki tudnak ebből menekülni, és akkor el tudnak menni más helyre. Van egy, a műsor mutatott egy fiatal nőt, aki a káosz miatt, hogyha a városban fölütne valami miatt káosz, és anarchia, fegyveres támadások várható lennének, akkor ő ki tudjon menni. Túlélő hátizsák mindenféle szükséges dologgal összekészítve, hogy amikor ilyen bekövetkezik, akkor kimegy, és van elrejtve, vagy letétbe, mint valahol egy autó, és abban tovább tud menni. Volt, aki tartályok a gyártó családban, belül egy földben alakítottak ki acélból egy olyan házat, vagy nem tudom, minek lehet nevezni, ahol meg tudnak, én még, tehát túl tudják élni a különböző esetleg atomtámadást is. Akkor volt egy középkorú nő, aki élelmiszereket gyűjtött be. És az ágynemű tartó, a polcok, minden tele volt élelmiszerrel, meg vízzel. Volt olyan, aki hát egyszerűen arra számított, hogy mi a legkeresettebb egy ilyen válságnál, alkohol, ő azt raktározott el, hogy azt mivel pénznek az értéke nincsen, ezért avval gondolta, hogy tud üzletelni és fenntartani magát. Járványok, gyógyszereket mentenek, vagy raktároznak el. Volt egy olyan család, aki vetőmagokat tárolt le, hogyha ennek annak, amire ő számolt, az bekövetkezne, utána lehessen növényeket termeszteni. Volt egy olyan nő, aki a bogár evésre tanította a gyermekeit, és még lehetne tovább sorolni. És a műsor, mindegyik műsornak a végén szakértők elemezték ki azt, hogy mennyire jó az, amit ezek az emberek tesznek, és milyen mind lehetne még javítani, és utána megnézték azt is, hogy tényleg ezeket megfogadták, ezeket a tanácsokat. Tehát én arra szerettem volna ezzel a kis kitérővel fölhívni a figyelmet, hogy a világ az fölpróbál készülni arra, hogy lesz világvége, lesz egy olyan változás a Földön, ami nagyon sok ember életébe fog kerülni. Van egy ilyen, hogy kínai bárkát épít, 35 millió forintjába került körülbelül ez az építmény. Anyagi, erkölcsi munkaerőt fektetnek be abba, hogy ezeket meg tudják valósítani. És akkor visszakanyarodunk arra, hogy kik is vagyunk mi valójában. Ugye várjuk azt, hogy Jézus eljöjjön, de én nem látok ilyen átütő változásokat a közösség életében, hogy valami történne. Időnként, és úgy gondolom, hogy ez is már föllángolt és el is aludt a kiköltözésféle dolog. Van egy testvér, aki hozzájutott olcsón 19 holdföldhöz, és ott próbálna egy olyan mintagazdaságot, vagy valamit bemutatni, vagy kifejleszteni, ahol meg is lehetne tanulni, hogy hogyan lehet a világtól valamennyire függetlenedve megélni. De ezek mind úgy elhalnak, és nincs tovább. Pedig azt olvassuk a Jelenések könyve 13. fejezetében, ha visszalapozunk oda, 13. fejezet 16. 17. versekben, hogy egyre nagyobb gazdasági blokkád alá lesz majd vonva az az ember, aki nem hajlandó a világgal együtt menetelni abba az irányba, amit ők határoznak meg. 16. 17. versek így szólnak: azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki se vehessen, se elnathasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Tehát először nem az lesz, hogy ahogy én gondolom a Biblia alapján, hogy rögtön kivégzés, ha nem követed ezt az irányvonalat, hanem először csak ilyen megszorítások lesznek. Én úgy gondolom, hogy hasonló lesz, mint amit a II. Világháború alatt Magyarországon a zsidó néppel tettek, hogy először közhivatalokban nem vállalhattak állást, onnan kitették őket, aztán különböző élelmiszerekhez vagy tisztálkodási cikkekhez nem jutottak hozzá, aztán végül eljutottak odáig, hogy koncentrációs tábor. És nem csak arra kellene gondolni, hogy ilyen fizikai oldalról megközelíten a dolgot, hogy mi is tároljunk el valami élelmiszert, gondoljunk arra, hogy majd elzárják a gázt, meg a villany nem lesz, és akkor ez a terem is hogy lesz fűtve majd, mert egyik nélkül, tehát bármelyiknek a hiánya azt mondja, hogy hideg lesz, hanem inkább arra kellene gondolni, hogy hogyan valósul meg az, amit föl is olvastam, hogy mekkora feladat áll a hívő nép előtt. És ha visszagondolunk még erre a fizikai dolgokra, hogy étel-ital, én úgy gondolom, hogy nem lehet kizárólag arra támaszkodni, amit Ézsaiás könyve 36. fejezet, 33. fejezet 16. versében olvasunk, hogy a magasságban lakozik kőszálak csúcsa, a bástyája, kenyerét megkapja és víz el nem fogy. Tehát arra nem lehet százszázalékosan alapozni, hogy Isten majd ki fogja rendelni. Ki fogja rendelni, ott ahol kell, de úgy gondolom, hogy az embernek a saját részét meg kellene, hogy tegye. És én úgy gondolom, hogy összefoglalva a világ vége várásokat nézve, akár az advent népét, akár a világét, hogy egyet tudok érteni azzal, amit Jézus mondott, és dicséri az Úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert a világnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nemében. Van különbség a kettő között. Én korábban már más alkalommal beszéltem arról, hogy Istennek mindig volt felhívása a reformációra és megújulásra. Talán még emlékeztek arra, hogy ilyen hosszú papírt itt fölragasztottam, és végigvezettem azt, hogy a teremtéstől, a bűnbeeséstől pontosabban kezdve, egészen a mai napig is van Istennek mindig olyan üzenet, ami az embereket próbálná fölrázni, és másképpen, tehát egy magasabb és forróbb lelkiállapotba eljutatni. Én most csak egy kis kitekintést szeretnék tenni a 75-ös eseményektől kezdve. Voltak zaklatások, rendőri jelenlét, akkor voltak följelentések például a táborokban, amikor a kölyál jött ki és ellenőrzött. Aztán úgy csend volt. És valahogy a vezetőség érezte azt, hogy nem jó az a csend, és akkor felhívások reformációra és megújulásra tanulmányok lettek kiadva. Nem tudom, hogy mióta, tehát hogy emlékeztek-e még erre, ez a 80-as évek vége felé volt, 81-88 tájékán. Akkor volt úgy, hogy visszatagolódás az Unióba, egymás gyülekezeteinek kölcsönös látogatása. Akkor volt egy ultimátum, hogy ha addig nem tértek vissza a nagyegyházba, akkor megnézhetitek magatokat, mert innentől kezdve már nem lehet. Akkor volt az egyházügyi törvény két felvonása, első meg a második. Akkor ott van az alaptörvény. Ezek mind azt mutatják, hogy beleléptünk abba az időbe, amit végidőnek nevezhetünk, és annak is inkább a sűrejébe. A körlevél is, amiről szólt, arról azt mutatja, legalábbis az én olvasatomban, hogy megint van egy ilyen fölrázó hatás Magyarországon, nem csak a kerakon belül, hanem a hájnon belül is, hogy figyeljenek oda ezekre a megbeszélésekre. Nem tudom, hogy mennyire fogják őket tájékoztatni ezzel kapcsolatban. És emlékezünk vissza arra is, hogy amik voltak a egyházügyi törvénnyel kapcsolatos küldött gyűlések, azok milyen irányba hatottak. Én úgy gondolom, hogy az lett volna a célja legalábbis Istennek, hogy az embereket rázza föl, hogy itt van a vég, és hogy itt már alig van idő, és akkor az energiát a közösség nem kívülre fordítja és összefog, hogy ezt fejlessze, és ezt ebben teljesedjen ki, hanem belső ellentétek alakulnak ki. Súrlódások, ütközések, megosztáshoz vezetett. A kék könyv, legalábbis ennek a könyvnek a december 1-jei üzenete a következő. A legkisebb szükség sincs közöttünk, testvéreim, a széthúzásra és a nézeteltérésre. Nem lenne szabad ilyesminek előfordulni a keresztények között. Amikor csak szóltok, egység és a szeretet sugározzon szavaitokból. Testvérek vagyunk, hogyan lehetne hát bármi kételjünk afelől, hogy miként viseltessünk egymás iránt? Mégis miért borzolódnak föl oly könnyen az érzelmeink? Miért táplálunk gyanakmást egymás iránt? A bűn egyik borzalmas következménye, hogy elválasztja a közeli barátokat, viszálytámaszt testvér és testvér, felebarát és felebarát között. Akik azelőtt édes közösségnek és szeretetnek örvendeztek, most hideg és közömbösé válnak egymás iránt, csak azért, mert nem értenek egyet mindenben. Én úgy gondolom, hogy ami kialakult a helyzet, az nem azt jelenti, hogy most mindenben ellent mondani, sőt, inkább csak néhány százalékban mások a véleménykülönbségek, de a nagy, tehát a többségben ugyanaz van. Mi a következtetés? Tehát innentől kezdve, akkor, tehát láttuk azt, hogy mi van a világban, mi van a közösségen belül, és akkor mi a diagnózis a közösségünkkel kapcsolatban. Világvége, anarchia, valláspolitikai események, milyen logikus, egészséges reakciókat várhatunk az egyház részéről, saját gyülekezeték részéről akár, vagy saját magunktól? Hát ugye, mivel nincsenek igazából változások, változatlanság van, önemésztés, megosztó folyamatok vannak, én úgy gondolom, hogy ez egy olyan szervezet, tehát ez olyan szervezet, ami nem reagál a külső hatásokra. Tehát aki nem vesz tudomást a környezetéről, az vagy már nem él, vagy kábítószeres, vagy valami, vagy amit olvastam is, Máté Evangélium a 25. fejezetéből, hogy alszik. Én úgy gondolom, hogy a közösséget akármilyen szinten nézzük, akármilyen méretekben, én úgy gondolom, hogy ebbe a kategóriába sorolható be, hogy alszik a közösség. Ha most nincs itt a lányom, és nyugodtan mondhatom, talán nem ügy a háta mögött, de hogyha reggel, amikor én elmegyek, akkor szoktam kelteni őket, hogy mennek iskolába, akkor, és akinek volt gyereke és keltett iskolába, akkor mi a reakció? Hagyjál már, és akkor átfordul, és akkor magára húzza a takarót. Hát ugyanúgy viselkedik az egyház is, hogy most egyik oldalára másikra fordul. Vannak olyan dolgok, amik elterelhetik esetleg a figyelmet bizonyos fontosabb dolgokról. És úgy jó, ismerjük, tudjuk, igen, itt van a világ, jön Jézus, igen, tudjuk, aztán igazából változás nem következik be. Erősebb ingerek is, például az egyházügyi törvények hiába valóak, úgy tűnik, hogy a takarót az egyház is magára húzza, és másik oldalára fordul, és alszik tovább. És mi kell a felébredéshez? Na ez az, amire nem tudom a választ igazából megadni. Mi a terápia ebben az állapotban? Hogyan lehetne valakit fölébreszteni? Hogyan lehetne a közösséget fölébreszteni? A elmúlt negyedévi szombatiskai tanulmányból szeretnék idézni, talán egy kicsit a terápiához kötődve. A 120-as, 30-as oldalakról válogattam részleteket. A december 1-e, ugyancsak ez a dátum köszön vissza, ismét profitálnod kell, ez a tanulmánynak a címe, és az, hogy az advent nép küldetése. És itt tanultunk Miller Vilmosról és az ő mozgalmáról, ami a mi történelmünknek a része. Hasonlítsuk össze a mi mostani Krisztus várásunkat, annak őszintességét és buzgalmunkat az övékével. Érzékelünk-e különbséget a fentebb leírtakhoz mérten? Mi lehet ennek az oka? Mit tehetnénk annak érdekében, hogy személy szerint én is és a gyülekezetemben lévő testvéreim is ugyanolyan forron várakozzunk, mint egykor elődeink? Akkor ez volt a mozgalomnak a jellemzése, vagy egy kis leírás róla. A mozgalom azt eredményezte, hogy az emberek mindenütt alapos önvizsgálatot tartottak, és mélyen megalázták lelküket a menny Isten előtt. Nem ragaszkodtak többé a világ dolgaihoz, kigyógyultak az ellenségeskedésből és gyűlölködésből. Megvallották hibáikat Isten előtt sírva, bűnbánó és megtört szívvel esdekeltek bocsánatért, és kérték, hogy fogadj el őket. Emberek úgy megalázkodtak, mint még soha. És még egyet. Hogy milyen módon és milyen eszközök által kell képviselnünk ezt az üzenetet. Erre az egyik ige a válasz. A názáreti Jézus mind kente föl az Isten szent lélekkel és buzgalommal, hatalommal, széjjel járt, jót tévén, és meggyógyítván mindeneket, akik az ördög hatalma alatt voltak, mert Isten volt vele. Úgy gondolom, hogy ebbe az állapotba kellene eljutni valamilyen módon, de hogy milyen módon azt nem tudom, talán ez az önvizsgálat vezethetne el az egyes embereket, és ez alapján a gyülekezeteket és a közösséget, hogy ez megvalósulhasson most. Tehát, hogy felkente Isten szent lélekkel és hatalommal, széllyel járni, jót tenni, és meggyógyítva mindeneket, akik az ördög hatalma alatt voltak, mert Isten volt vele. Hát sok olyan dolog van, amit én szorgalmaznék, hogy a közösségen belül is legyen erősebb, és itt inkább a siófoki gyülekezete gondolok, hogy voltak régen ilyen egészségügyi tanácsok, meg hasonlók, hogy valamit közelebbi tudni arról, hogy hogyan lehet megőrizni az egészséget, és aki beteg, azt hogyan lehetne meggyógyítani. Volt egy tanulmányunk, és akkor emlékszem arra, hogy épp itt voltam, hogy tulajdonképpen orvosoknak kellene lenni ahhoz, hogy lehessen gyógyítani, de nem biztos, hogy csak az orvostudományra kellene támaszkodni, hiszen mai tanulmányban is volt szó a hitről, és hogy mi mindent megtett Jézus, és nekünk is, hogyha volna hitünk, mi mindent tehetnénk. Szeretnék még néhány cikkből idézni, ami én úgy gondolom, hogy legalábbis azt szeretném, hogy bennünket ébresszen föl, hogy hol tartunk most a mai nap. A politikából szeretnék idézni, de nem politikát, hanem figyeljük meg azt, hogy inkább, tehát a valláspolitikai oldalát figyeljük meg, így mondom rövidebben. Tabajdi Csaba mondta ezt, a tekintélyi elvű rendszerekben, így a Vlagyimir Putyin vezette Oroszországban, vagy az Orbán Viktor által irányított Magyarországon, a világi hatalom rendkívüli mértékben összefonódott az egyházakkal. Hangsúlyozta Tabajdi Csaba, az MSZP európai parlamenti delegációnak vezetője, morális értékek és emberi jogok szerepének változása a multikulturális Európában című európai parlamenti konferencián. Ezt egy MSZP-s mondja. Ez sajnálatos, hiszen az egyházak rendeltetése ennél magasztosabb feladatok szolgálata lenne. Politikai függetlenségük megőrzésével hitelesebb és hangsúlyosabb közéleti szerepet kellene vállalniuk. Ha megőriznék pártatlanságukat, nagyban hozzá tudnának járulni a társadalmi megbékéléshez, a politikai szembenállások mérsékléséhez, nemzeti összefogáshoz. Sokkal többször kellene felhívniuk a társadalom figyelmét a szegények elesetek, a társadalom peremére szorultak támogatásának fontosságára. Összhangban az Új és Új Testamentum üzenetével. Ezt a szerepet jelenleg eltérően az erdélyi magyar történelmi egyházaktól, sem a magyarországi egyházak, sem az oroszországi pravoszláv egyház nem tölti be. Akkor következő, Semjén Zsolt volt az, aki fölháborodott. A kormányfő kereszténydemokrata helyettese szerint a keresztény értékek alapján berendezett Európa mindenkinek javára válik, és elfogadhatatlan, ha a kereszténységet a szekularista ideológiai hívei illegitimnek nevezik. Balogh Zoltán emberi források minisztere Robert Schuman egykori francia külügyminisztert idézte, aki szerint demokrácia vagy keresztény lesz, vagy nem is lesz. Kiemelte, a kereszténység lehet olyan szilárd alap, amelyre igazi demokráciát lehet építeni. Vonzó kereszténységre van szükség, amely nem adja fel az alapelveit, mutatott rá a miniszter. Tehát ha a történelmet nézzük, vagy meg a proféciákat, akkor ezek mit mondanak a mi számunkra? Mi az, ami ki fog alakulni ebben a világban? És nézzük meg a következőt, ami Orbán Viktornak a madridi beszédérrel kapcsolatos. Van egy ilyen cikk, ez a címe beszédesen, Orbánnal tör Európa ellen a Vatikán. Madrid, Orbán Viktor a katolikus értékekre alapuló Európáról beszélt Madridban, és nem hagyott kétséget afelől, hogy Magyarország a Vatikán mintaállama, rendszere pedig modell Európa katolikus visszafoglalásához. Figyeljük meg a szavakat. 16. Benedek pápa, mint az inkvizíció utódjaként létrejött hittani kongregáció volt vezetője, a katolikus egyház nyíltan militáns hagyományát követi, és a gazdasági világválság következtében beállt elbizonytalanodás kihasználva támadást indított a liberális Európa ellen, hogy az egyház és az állam összefonódásának új államformáját hozza létre. Minél több országban, magyar mintára, az alkotmányba foglalt politikai katolicizmus vezesse be. Az Európai Unió liberális alkotmány és Európa ellen indított támadás egyik vezéregyénisége Orbán Viktor, aki részt vett a legutóbbi római találkozón, ahol a pápa a Vatikán befolyása alatt álló európai jobboldali politikusoknak tartott eligazítást. Eligazítást hol szoktak tartani? Katonaságnál, ugye? Seregbe? És amíg megmondták reggel, hogy mi a napi parancs, mit kell csinálni, akkor az végre is lett hajtva. Pápa... Ez a Népszavából van. Tehát Orbán Viktor, aki részt vett a legutóbbi római találkozón, ahol a pápa a Vatikán befolyása alatt álló európai jobboldali politikusoknak tartott eligazítást. Hát, egy kis cikk. Keresztény orcáját tartotta oda Orbán a spanyoloknak. Ezt nem is olvasok tovább. Orbán Viktor előadása Madridban. Tehát ebből szeretnék néhány részt olvasni. Nem tudom, ki az, aki hozzájutott. El tudta olvasni. Nem tudom, olvashatom ezeket? És figyeljünk oda megint a jövendőlések, hogy mi az, ami ezekből előjön. Keresztény hagyomány iránt elkötelezett embereket, laikusokat, klerikusokat, katolikusokat és protestánsokat egyaránt összekapcsolja egy közös érzés. Ez az őrálló felelőssége. Ezékiel próféta könyvében olvasuk, hogy az őrálló látja jönni a fegyveres ellenséget, de nem fújja meg a kürtöt és nem figyelmeztet a népet, akkor Isten tőle kéri számon az elveszett emberi életeket. Az én fölfogásom szerint Isten ilyen őrállóká rendelt az egyházi és a világi vezetőket, vagyis a politikusokat is. Akkor egy másik mondat. Mindez annak köszönhető, hogy ezek a fontos dolgok, munka, hitel, család, nemzet eltolódtak attól az erkölcsi alaptól, amelyet a kereszténység biztosított számukra, ezért az elmúlt évtizedekben elvesztették súlyukat és értéküket. Orbán Viktor ezt a Schumann nevű külügyminisztert másképpen idézi. Schumann az európai gondolat egyik atya még azt is mondta, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Hát ez már erősebb. Ma pedig oda jutottunk, hogy az európai politikusok többsége azon dolgozik, mindent megtesz azért, hogy a kereszténységet az emberek privát életébe, a templomokba és a történelemkönyvekbe száműzze. Hát bizonyos mértékig oda is való. Ha egy iszlám ország, és ezt figyeljük meg a csúsztatást, ami van, és amivel próbálja indokolni azt, hogy a keresztény politikának létjogosultsága van a világban, ha egy iszlám ország szégyelni kezdeni magát a Korán tanításai miatt, méltán kivívná a többi iszlám ország haragját, ugye amiről volt szó a szombatiskolában is, hogy ha történnek valamilyen a Korán elleni támadások, akkor ott igen keményen föllépnek ez ellen. Volt egy Benelux államokbeli, vagy nem tudom milyen karikatúrista, aki ilyen rajzokat készített, és őt megfenyegették, hogy megölik, és nem bíróság elé állítják meg egyebek, hanem simán kivégzik. Tehát igaz ez, hogy méltán kivívna a többi iszlám ország haragját. Ha Indiában valaki vitatni kezdene a hinduizmus alapjait, vagy Kínában a buddhizmus alapelveit, akkor nagyon gyorsan értetlenség venné körül. Európában ezzel szemben nap mint nap azzal találkozom, hogy inkább azokat fogadja értetlenség, akik a kereszténység értékrendje szerint akarnak gondolkozni és cselekedni a politikai és társadalmi életben. Tehát nem arról van szó, hogy a kereszténységet támadják, nem támadják, csak a keresztény politikát, és itt már átvezeti arra, hogy akkor tulajdonképpen itt ez a kategória. Hogy azt mondja Orbán Viktor, hogy Szent Erzsébet országáról beszélünk. Végül is azt kell, hogy mondjam, hogy a keresztény gyökereiről lemondó és fokozatosan előregedő Európa és benne Magyarország hasonlatossá vált ahhoz az emberhez, aki a keresztény tanításban jól ismert történet szerint homokra építette a házát, nem keresztény alapokra. Nekem az a meggyőződésem, hogy egy keresztény értékrendet képviselő Európa talán nem engedte volna meg, hogy az emberek felelőtlen hitelek felvételével feléjék a családjaik jövőjét, tehát itt, hogy meg azt domborítja ki, hogy mennyire odafigyelnek az emberek dolgaira. Következő, ami megint ilyen érdekes dolog. Sokan vagyunk Európában, bár lehet, hogy kisebbségben vagyunk, de sokan vagyunk, akiknek az a közös célja, hogy Európát ismét a kereszténység sziklaszilárd alapjára tudjuk építeni. És itt a példaadásra hívja fel a figyelmet. Mi azt tettük, hogy egy vallásilag inkább közömbös országban, mert Magyarország egy vallásilag sajnos inkább közömbös ország, képesek voltunk egy mélyen keresztény alapozású alkotmányt létrehozni demokratikus politikai közegben. Szerintem a magyar példa, és most nem magunkat akarom dicsérni, minden keresztény politikus számára egy biztatás, hogy lehetséges egy vallásilag közömbös országban demokratikus körülmények között kétharmados parlamenti többséget igénylő, mélyen keresztényi alkotmányt elfogadni. Ez biztatás arra, hogy keresztény politikának igenis vannak esélyei, győzelmi, alkotói esélyei is vannak a modern európai világban. Talán ennyi elég is lesz. És amikor volt a közösségen belül gondolkozás arról, hogy vajon az alaptörvény mit is mond ki, akkor a jogászaink között voltak olyanok, akik azt mondták, hogy a Szent Korona csak egy államiságot képviselő jelkép, és nincs vallási alapja. Tehát a jogászok így tekintenek rá. De az a baj, hogy ezt nem a jogászok hozták, ezt a törvényt, és amitől tartott a közösség, az most így beigazolódik, hogy, tehát idézném inkább újból ezeket a szavakat, hogy a nemzeti hitvallás az tényleg hitvallásnak minősül, hogy képesek voltunk egy mélyen keresztény alapozású alkotmányt létrehozni demokratikus politikai közegben. Szerintem a magyar példa is most nem magunkat akarom dicsérni, minden keresztény politikus számára egy biztatás, hogy lehetséges vallásilag közömbös országban demokratikus körülmények között kétharmados parlamenti többséget igénylő, mélyen keresztényi alkotmányt elfogadni. Tehát akkor én úgy látom, hogy ezek, amiket felolvastam, ezek megerősítenek bennünket abban, hogy a világ valláspolitikailag tart abba az irányba, amit felolvastam Jelenések könyve 13. fejezetéből. És akkor visszatérve a gondolatmenetünkhöz, hogy én azt a gondolkozást ébresztőnek próbálom szánni mindannyiunknak. És itt, amit most a végén felolvastam cikkeket, meg beszédeket, beszédrészleteket, ezek is ébresztenek föl bennünket abban, hogy nincs tovább helye az alvásnak. Le fogjuk késni Jézus második visszajövetelét. És még egy, ami nagyon fontos, hogy ugye mi volt Igen. Tehát még egyszer felolvastam Jelenések könyve 13. fejezetéből a 3. és a 12. verset. És azért olvasom föl, hogy még világosabb legyen az a hír, amit az időkjelei.hu című internetes honlapról írtam ki, mert nincs nyomtatom. Tehát nézzük meg azt. és láttam, hogy ez egy az ő fejé közül, mint egy halálos sebben megsebesítetett, de az ő halálos sebben meggyógyítaték, és csodálván az egész föld követi a fenevadat. 12. És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult. És utána azt is teszi, hogy megületik meg gazdasági blokkát. Akkor olvasom ezt a hírt. 16. Benedek pápa egy világkormány és új világrend felállítására szólított fel. A pápai igazság és béke tanácsa előtt elmondott december 3-i beszédében a pápa egy világközösség megalapítására és hozzá tartozó hatalom létrehozására szólított fel, ami az emberek családjának közös javát szolgálná. A globális béke és igazság védelmében létrehozandó világkormány és új világrend a pápa szerint nem egy új szuperhatalom lenne, csupán egy kormányzó testület, amely meghatározná politikusok számára a kormányzáshoz szükséges kritériumokat és gyakorlati útmutatást. Nem tudom, hogy értjük, hogy miről van szó, ugye? Még egyszer. Jó. 16. Benedek pápa egy világkormány és új világrend felállítására szólított fel. A pápai igazság és béke tanácsa előtt elmondott december 3-i beszédében a pápa egy világközösség megalapítására és hozzátartozó hatalom létrehozására szólított fel, ami az emberek és családjának közös javát szolgálná. A globális béke és igazság védelmében létrehozandó világkormány és új világrend a pápa szerint nem egy új szuperhatalom lenne, csupán egy kormányzó testület, amely meghatározná politikusok számára a kormányzáshoz szükséges kritériumokat és gyakorlati útmutatást. Azt mondja, hogy nem új szuperhatalomra szólít fel és ennek fölállítására, de ezt agyon csapja a végével, vagy ellentmond neki, hogy meghatározna a politikusok számára a kormányzáshoz szükséges kritériumokat és gyakorlati útmutatást. És mi van? Akkor útmutatás, eligazítás, stb. Ezek mind úgy van, hogy ravasságokhoz értő ember, vagy a hatalomtól jön. Tehát így, ez a szuperhatalom, ez így létrejön, ő megnevezi annak, és utána azt mondja, hogy mégse az, mert csak iránymutatást. És mi van, ha nem követi valaki az iránymutatást? Tehát az ébresztő, én úgy gondolom, hogy itt van. Meg kell tennünk ezeket a lépéseket, hogy föl is ébredjünk. És én sem úgy mondom nektek, mint aki fölébred, hanem mint aki álmában beszél. Tehát szükség van mindannyiunknak a fölébredésre, szükségünk van arra, hogy igazán mélyen meglássuk azt, hogy hol tartunk. És mindenhez az kell, hogy úgy szeressük Jézust, úgy szeressük Istent, hogy ez riasztólag, fölriasztólag hassanak a számunkra. Kívánom azt, hogy nem csak mi, hanem az egész közösség világméretekben föl tudjon ébredni. Amen. Menjen jó atyánk! Köszönjük neked, hogy mindig volt hozzánk üzeneted, szavad, és köszönjük neked, hogy most is próbálsz bennünket ébredetni, és próbálsz bennünket felrázni, és szeretnéd megmutatni nekünk azt, hogy milyen korban is élünk, és mennyire szükség van arra, hogy mások is megismerjenek téged. És kérünk, hogy segítsen meg abban, hogy ebben a munkában teljes mértékben részt tudnánk venni. Kérünk, adj nekünk önvizsgálatot, adj nekünk időt arra még egy picit, hogy össze tudjuk szedni magunkat, és kérünk, hogy el tudjunk gondolkozni a mindennapok élet zűrzavar mellett, hogy hol is tartunk, mire van szükségünk, és kérünk, hogy add a te szeretetedet a mi szívünkbe, hogy mi is úgy és olyan forrón szeressünk, mint ahogy te szeretsz minket. Kérünk, hogy minden tagunkat a te szolgálatodba tudnánk állítani. Úgy, hogy énekeltük az ajkunkra, az ige mézét ad, és az ne úgy hasson az emberekre, hogy itt a világ vége is el fogunk pusztulni, hanem az édes legyen számokra, és az is maradjon, amíg élnek, hogy az evangéliumnak az örő hasát az ő életüket. És hiába jön nehezebb, keményebb idő, és tudjuk, hogy ez jön ránk, akkor is mi benned tudnánk örülni, és annak, hogy a te fiad egy lépéssel már megint közelebb van. Kérünk, hogy segítsél meg bennünket abban is, hogy ezek az idők úgy jöjjenek el a mi számunkra, hogy amikor látjuk azt a kis fehér felhőt, akkor mi is azt tudjuk mondani, hogy íme Istenünk, amit mi vártunk. Örvendezzünk az ő szabadításán, és kérünk, hogy segítsél meg, hogy eljuthassunk idáig, és kérünk, hogy tartsd meg az életünket az örökké valóságra. Köszönjük, hogy meghallgattál bennünket Jézus nevében.